lássunk is neki, hogy miről van szó, miről lesz szó ma este. Ugye tegnap, csak hogy gyorsan átismételjük azoknak a kedvéért, akik esetleg megfeledkeztek róla, vagy nem ezek az ismétlésével töltötték az elmúlt 24 órát, vagy most csatlakoznak hozzánk, és nem tudják, hogy miről van szó. Tegnap arról beszéltünk, hogy bár alapvetően a tórai törvény szerint a magánterület alapperemfeltétele az az, hogy egy 10 tefach magas kerítés vagy elválasztás legyen a terület és a többi terület között. Ez a legegyszerűbb módon azt mondjuk, hogy ez egy kerítés, most a tanulás kedvéért, de ez persze lehet egy szakadék, egy gödör, egy emelkedés, egy mit tudom én, de most mondjuk azt, hogy ez egy kerítés. Ha van egy 10 tefach magas kerítés a terület körül, és a területnek van egy minimális mérete, akkor az magánterület. Van-e maximális méret? Milyen alapterülete lehet maximális egy magánterületnek? Ha lakhatási céllal van, akkor nincsen. Ez lehet egy hatalmas palota, egy kert teli a saját házaimmal. Nincs felső határa, maximális területe a magánterületnek. De a bölcseink azt mondták, hogy ha ez nem lakhatási célra lett körbekerítve, például egy fatelep, ahol nem lakom, vagy egy veteményes kert, ami ugyancsak nem lakom, annak van egy felső határa, és ez a felső határ, ez 5000 négyzet ama, ami mai mértékegységre lefordítva, 1250 négyzetméter. Honnan jött ez az 5000 négyzet ama? Nos, tegnap ezt elég résztesen kifejtettük, hogy ez a miskán, a szentély sátor törvényéből jön. A szentély sátor az 100x50 ama alapterületű volt, és az egy nem lakhatási céllal körbekerített építmény, hiszen Isten háza, ott nem lakik senki. Úgyhogy ez a arhe típusa a nem lakhatási célból körbekerített magánterületnek. Minden olyan nem lakhatási célból körbekerített magánterület, ami több mint 5000 négyzet ama, az nem tekinthető magánterületnek. Ez volt az, amiről tegnap tanultunk. A kérdés az az, és itt különben félbehagytuk, vagy nem fejeztük be teljesen a tegnapi 23-as lapot, hogy mi van akkor, hogyha van egy fatelep, amit körbekerítünk, de körbekerítjük lakhatási céllal, tehát a fatelepen fölépítek egy házat, és az egész fatelepet körülötte körbekerítem, akkor természetesen mostantól a fatelep az egy udvara a háznak, tehát akkor az teljesen rendben van, az lehet bármilyen nagy. De mi van akkor, hogyha körbekerítettem lakhatási céllal, de aztán egy részét mégiscsak bevetettem veteményes kertként. És most egy része lakhatási céllal van használva, egy másik része nem lakhatási céllal van használva. Ez az a kérdés, amit elkezdtünk tegnap boncolgatni. És innen fogjuk ma este folytatni, 23-as lap végén. Tanultuk egy brájtában. Kárpáv súlya iszönbe isz a szájmse hukafle dira, nizza riboj, harjuk, gina, ve aszur. Ha van egy nagy fatelep, ami alapvetően nem lakhatási céllal készült, azt körbevettem lakhatási céllal, mert fölépítettem egy házat a fatelep végébe, és az egész fatelepet körbevettem. Igen ám, de ezt a fatelepet részben aztán bevetettem vetőmaggal, és egy olyan veteményes kertet hoztam létre benne. Nos, ezzel, ha a bevetett rész nagyobb, mint 5000 négyzetem, tehát képzeljünk el, hogy mondjuk ez az egész fatelep, ami most körbe van kerítve, ez mit tudom én, 10.000 négyzetáma, vagy 8.000 négyzetáma, az egyszerűség kedvéért. És én bevetettem a nagyobbik részét veteményes kertként, akkor ha az a nagyobbik rész, amiről beszélek, az 5.000 négyzetáma, vagy annál nagyobb, akkor onnantól fogva az egész az a nagyobbik rész után megy. És mivel a nagyobbik rész az most már nem lakhatási céllal van használva, ezért a fennmaradó részben, a kisebbik részben is, ami nincs bevetve, abban a részben sem hozhatok, vihetek. Az egész újra nem lakhatási célunak tekinthető. Nitarubaj, hát jó, ha viszont nem bevetették vetőmaggal a nagyobbik részét ennek a volt fatelepnek, hanem gyümölcsös fákat ültettek benne, akkor ez nem teszi nem lakhatási célúvá ezt a területet, ahogy ezt tegnap már elmagyaráztuk, hogy van egy nagyon lényeges különbség a veteményes kert és a gyümölcsös kert között. Ugye a veteményes kertben a paradicsom között nem szoktam üldögélni, vagy azoknak a árnyékában hűsölni. A gyümölcsös kertben a gyümölcsfákat ráadásul általában úgy ültetik, hogy egy soronként vannak, tehát nagyon kényelmesen ki lehet használni a köztük levő területet, ezért előfordulhat, hogy a kertemben van egy gyümölcsös kert. Na, attól még lakhatási célunknak tekintető. És ezért hiába az a nagyobbik része annak a fatelepnek, ami be lett vetve, az több ráadásul, mint 5000 négyzetáma, továbbra is lakhatási célunknak tekintem ezt az egész területet. Amara funna brédrám is soha. Ez hozzátette a funna brédrám is soha. Lajámran el a jöjszemi bészaszájn. Ával bészaszájn mutar. Következőt mondta a funna brédrám is soha. Ez a tilalom, ami arról szólt, hogyha a vetemény egy nagyon nagy fatelepnek a nagyobbik részét veteményes kertként bevetette, ha az a nagyobbik rész 5000 négyzetámá, akkor, vagy annál nagyobb, akkor az már az egészre kihatással van, és az egész fatelepen tilos hoznom vinnem, mert az egész fatelep már nem lakhatási célúként körbevetnek tekintetett. Ez mikor igaz? Akkor, hogyha több, mint 5000 négyzetámáról van szó. Ha viszont pontosan 5000 négyzetámáról van szó, a nagyobbik része ennek a fatelepnek. Ez pontosan 5000 négyzetáma? Nem több, hanem pontosan 5000, akkor az még rendben van. És hogy értsük, tehát akkor a különbség az előző meghatározás és a funa pontosítása között az csak annyi, hogy mi a helyzet a pontosan 5000 négyzetámás területtel. Az a mindenki egyetért, hogyha ez a nagyobbik része, amit bevetettem, ez több, mint 5000 négyzetáma, akkor I'm in trouble. Akkor probléma van. Miért? Mert az egész terület a nagyobbik rész után megy, és mivel a nagyobbik rész az több, mint 5000 négyzetáma, és nem lakhatási célra van körülvéve, ezért az egész olyan, mintha nem lakhatási célra lenne körülvéve. De a Funabelévi Sula most azt mondja, hogy ez nem több, mint 5000 négyzetáma, hanem pontosan 5000 négyzetáma, akkor az még rendben van. Come on, Rabbi Simon. Miért? Mert ő, Rabbi Simon, megállapítását, véleményét követi. Csak hogy értsétek, gyorsan megmutatom a rajzot, esetleg valaki nem értette volna, hogy miről van szó, mert mi maga az esetleírás. Nézzétek meg, hogy ez a volt fatelep. Körbevettem lakhatási célait, ugye fölépítek egy kis házat. Bevetettem a nagyobbik részét veteményes kertként. Akkor, ha ez a veteményes kert rész, ez több, mint 5000 négyzetáma, és egyben a nagyobbik része is az én volt fatelepemnek, akkor az egész a nagyobbik rész után megy, és mivel a nagyobbik rész nagyobb annál, mint ami a nem lakhatási céllal körbevett területeket magánterületté nyilvánítja, hiszen több, mint 5000 négyzetámán van bevetve, akkor az egész terület úgy tekintetődik, mint hogyha nem lakhatási célra lenne körbevéve. Jön rá Funa, és azt mondja, hogy ez így van, de egy apró különbség van. Hogyha pontosan 5000 négyzetáma van bevetve, akkor szerinte az még stimmel. Miért stimmel? Mert az 5000, pontosan 5000 négyzetáma más terület, az mit csinál? A pontosan 5000 négyzetámás terület, az a saját maga részében valóban anulálja a lakhatási céllal körbevett területi státuszt. De nem tudja kivenni a másik területet ugyanebből a státuszból. Mindjárt látni fogjuk, hogy ezt hogyan kell érteni. Talmud azt mondja, hogy Mánk Rabbi Simon. Kinek a véleményét? Követjük el Rabbi Simon. De Rabbi Simon, na imér echad gágais, vechad chacéres, vechad kárpáfiais, nusus áhaszén. Kélim se safszó beszajchan, velói kélim le se safszó beszajchabáis. Van egy vita egy egészen más kérdésben, egy kicsit más kérdésben, a Rabbi Simon a következőt mondja. Egy vitája van a bölcsekkel. Ugye, mi a helyzet a háztető, a udvar, a fatelep, mindazokkal a területekkel, amelyek nem lakhatási célú, nem lakhatási célúak. De kisebbek, mint 5000 négyzetámát, tehát hogyha körbe vannak véve, akkor továbbra is magánterületnek tekintem őket. Egy mondjuk 1000 négyzetméteres fatelep, és mellette egy 500 négyzetméteres háztető. Mind a kettő magánterület. Ezek egy területnek számítanak, egybe számolom őket, vagy külön-külön számolom őket. Mit mond Rabbi Simon? Rabbi Simon azt mondja, hogy én ezt egybe számolhatom. És mondhatom azt, hogy itt van a fatelep, itt van a háztetőről vihettek a fatelepre, fatelepről vihettek a háztetőre, mert az egész ez egy magánterületnek számít. De a fatelepről, a háztetőről a házba nem vihetek, és ugyanígy a házból nem vihetek a háztetőre és a fatelepre. Miért? Mert a nem lakhatási céllal körbevett magánterületeket, hogyha egymással szomszédosak, azokat egybe vehetem, de nem vehetem egybe a nem lakhatási és lakhatási céllal körbevett magánterületeket. Ezt mondja Rabbi Simon. Mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, ez nincs így, nem csak a házzal nem tekinthettem, tehát a lakhatási területként körbevett magánterülettel nem vehetem egybe a nem lakhatási céllal körbevett magánterületeket. Tehát nem csak a házból nem vihetek a fatelepre vagy a háztetőre, és a háztetőről a házba vagy a fatelepről a házba, hanem ugyanígy a különböző típusú nem lakhatási céllal körbevett magánterületeket ugyancsak nem számíthatom egybe is. Ezért a fatelepről nem vihetek a háztetőre, és a háztetőről nem vihetek a fatelepre. Oké? Ez volt a vitája Rabbi Simonnak és a bölcseknek. Mi derül ebből ki? Hogy Rabbi Simon szerint, vagy Rabbi Simon szerint egy olyan helyzetben, amikor van egy udvar. Ugye? Ha megnézzük ezt a rajzot. Van egy udvar. És van az udvar mellett most egy veteményes kert. Rabbi Simon szerint ez a két terület egybe számítódik. Már azt mondtuk, hogy ugyan mind a kettő lehet, hogy nem lakhatási célú, de mégiscsak egybe számolom őket. És ezért, ha pontosan 5000 négyzetáma a veteményes kertem, ami még a megengedett területe a nem lakhatási célú területnek, akkor ez önmagában egy veteményes kert, és önmagában egy udvar, a kettőben vihetek egymásra a másikra. A bölcsek viszont azt mondják, hogy ez két külön státusz, és ezért nem lehet vinni a veteményes kertből a udvarra, vagy az udvarról a veteményes kertbe. És ezért, akkor ezek szerintem, amit Huna Ben Jehoshua mondott, hogy a pontosan 5000, ha hiába van itt egy fatelep, aminek a nagyobbik részét bevetettem, a kisebbik rész meg a ház udvara lett, ha a nagyobbik rész pontosan 5000 négyzetel van, akkor még lehet vinni nagyobbik részből, a veteményes kertből az udvarra is fordítva. Miért? Mert ez egy státusznak számít. Az ő is egyetért, hogyha a nagyobbik rész az több, mint 5000 négyzetáma, akkor már az egészet a saját képmására formálja, és az egész az egy nem lakhatási céllal körbevett magánterületnek számít, ami nem magánterület, hogyha több, mint 5000 négyzetáma. Azt mondja erre a Talmud, Rabbi Simon námi kivendenize rubaj, ha humi uta, botillé legábé ruba. A Havelé kárpa fia és szemész a szájba, azt mondja, hogy a Talmud, ez nem stimmel. Mindent, amit most mondott Rabbi Simon, vagy Rabbi Huna ben Jehoshua, ez nem stimmel. Miért? Mert lehet, hogy Rabbi Simon általában ezt mondja, azt mondja, ha van egymás mellett két elkülönített, de egymással határos veteményes kert és házudvar, akkor az egyikről lehet vinni a másikra lehet vinni az egyikre. De Ebben az esetben, mivel egy területről van szó, aminek a nagyobbik részét bevetettem, akkor a nagyobbik része miatt az egész olyannak számít, minthogyha bevetettem volna. Tehát az egész az nem lakhatási célúnak tekinthető, és ezért nem lehet vinni az egyikből a másikba, és azt mondja, hogy Rav Simon nem mondaná azt, hogy lehet vinni az egyik részéről a másik részére. Erre a Talmud visszaveszi azt, amit mondott, és egy új módon próbálja ugyanazt mondani, amit mondott az előbb, csak olyan módon, hogy az logikus is legyen. Ha valóban akarjuk ezt a mondást idézni, akkor ezt nem így kell idézni, és már is érthető lesz. Ha mi utasari, a Talmud azt mondja, vegyük még egyszer ezt az esetet. Mi volt az esete a brájtának? Ha van egy volt fatelepem, amit körbeveszek lakhatási célra, mert a végébe építek egy házat, de a nagyobbik részét bevetem veteményes kertként, akkor az egész területen nem lehet hozni-vinni. De mit tűnik ebből ki? Hogyha a kisebbik részét vetettem be, akkor viszont lehet hozni-vinni. Mit mondott erre a Funa Bredevinsua? Hogy mikor lehet vinni-hozni, ha csak a kisebbik részét vetettem be, azzal a feltétellel, hogy Loi Havébész a szájom, hogy ez a kisebbik rés sem éri el az 5000 négyzetemet. Nézzétek meg, ugye most egy kicsit hasonló az előbbi rajzhoz, de mégsem ugyanaz. Van egy terület, amit körbevettem, lakhatási céllal, ez még rendben is volt, egész addig, hogy belem vetettem a veteményes kertként az egyik végét. Ha ez a vég, ez a kisebbik része az egész területnek, akkor rendben vagyunk. És ehhez tette hozzá a Funda Bredevinsua, hogy ez mind csak akkor igaz, hogyha ez a kisebbik rész sem több, mint 5000 négyzetama. Ha több, mint 5000 négyzetama, akkor bajba vagyok. És ő a rabbik véleményét követi. Miért? Mert ha több, mint 5000 négyzetama, akkor még mindig mondhatnám azt, hogy ez egy nem tudom, mint ha pontosan 5000 négyzetama lenne, akkor még mondhatnám azt, hogy ez egy veteményes kert, a másik rész egy udvar, ezeket mégis lehet egybe számolni, és lehet vinni az egyikből a másikba. De mivel a rabbi a bölcsek véleményét követi, és nem rabbi Simon véleményét követi, ezért nem lehet. Oké. Rabbi Jirmia diftivel még egy kicsit csavar ezen az egészen, és ő úgy állítja be Hunabedevesuát, mint hogyha ő engedményt mondana. Mit mondott Hunabedevesua? Ja, amikor azt mondta a Brájta, hogy ha a többségét vetettem be a fatelepnek, akkor az nem jó. Ebből következik az, hogyha a kisebbik részét vetettem be, akkor az jó. És erre azt mondta, hogy ez mind csak akkor jó, hogyha nem több, mint 5000 négyzetáma az a terület, ami ugyan a kisebbik része az a telepnek, de mégis több, mint 5000 négyzetáma. Több, mint 5000 négyzetáma, akkor az nem jó. Kemám, kerebi Simon. És kinek a véleményét követi, akkor ezek szerint már a Simon véleménye is igaz. Mert itt ugye a különbség a bölcsek és a Simon között abban van, hogy a pontosan 5000 négyzetámával mi a helyzet, mert akkor létrejön egy terület, és van egy másik terület, amit Rav Simon még el tud fogadni, mert azt mondja, ezekből az egyikből a másikba lehet vinni. Vagy a rabbik azt mondják, hogy mivel létrejött egy terület, ami nem jó, és az rá van nyitva egy másik területre, ami egy másik státuszhoz lehet, akkor azt a másikat is elrontja. És ezért a bölcsek a pontosan 5000 négyzetámánál is megtiltják, Rabbi Simon, azok csak a kicsit nagyobb, mint 5000 négyzetámánál tiltanák meg. Oké. Okay. Ezzel ezt a kérdést, a nehéz diót azt lezártuk. Mi volt az, amit mondott a Talmud, a Brájta? Brájta azt mondta, hogy ha bevetettem ezt a területet, akkor a vetőmag által, a veteményes kert, az úgy tekinthető, hogy az nem lakhatási céllal van bevetve, és akkor az egész terület olyan, mintha nem lakhatási céllal vetettem volna be, vagy vettem volna körül. De hogyha gyümölcsfákat ültettem ott, akkor az továbbra is lakhatási célú. Mi a különbség? Amara Júda, Amara Vimi, Húsa, Szujén, Actabeliois. Azt mondta Rav Júda, a Vimi nevében, hogy ez akkor igaz, hogyha a gyümölcsös fák azok pontos, párhuzamos sorokban vannak ültetve. Miért? Mert az nagyon kényelmes, hogy a gyümölcsös, kimegyek a gyümölcsös kertbe, leülök fűsölni az egyik almafa alá, és gyönyörűen el vagyok. Az teljesen normális része az emberi lakhatásnak, az ember a kertjét beveti mindenféle gyümölcsös fával. De, hogyha ez nem sorokban van beültetve, egyenlő, párhuzamos sorokban, akkor az már problémás, mert akkor ugyanolyan összevisszaság van, és használhatatlan egy lakhatási célból, mint egy veteményes kert. Rav Nachman már áfal pisein, azt mondja, hogy Rav Nachman megengedő, és azt mondja, a gyümölcsös fa az mindig, a gyümölcsös fákkal teli kert, az mindig rendben van, az mindig lakhatási célnak tekinthető, akkor is, hogy nem pontosan párhuzamosan vannak ültetve a fák. Ennek kapcsán meséli a Talmud már Júda, Iklele Véra Funavarédem is Suach, azért a Hanundu Leav Dészre Bolszakot állt, meg a Vája Amelélo, és Szavarem a Lála Adav Dime, Amelé Anna, Kerav Nachman Szfirelé. Egyszer Mári Huda, de a Funabréd Rav Judának a kertjébe tévedt, és azt látta, hogy szombaton ő hoz-visz ott a kertben, ahol gyümölcsös van ültetve, de nem sorban vannak ültetve a fák, és erre azt mondta neki, te nem értesz egyet azzal, amit a Vimi mondott, hogy csak a sorba ültetett fáknál lehet megengedni, és úgy tekinteni, hogy lakhatási célra van körülvéve, és azt mondta neki, nem, mert én a Nachman véleményét követtem, aki azt mondja, hogy nem csak a lakhatási céllal, nem csak a pontosan sorba ültetett gyümölcsös fák azok, amik rendben vannak. Oké. Okay. Két vélemény van, az egyik vélemény szerint a gyümölcsös kert is csak akkor stimmel, hogyha sorba vannak ültetve a fák, a másik vélemény azt mondja, hogy a gyümölcsös kert akkor is stimmel, ha nem sorban vannak ültetve a fák. Oké. Okay. Most visszatérünk ahhoz a rátérünk arra a kérdésre, mi van azzal a fateleppel, mondjuk, hogy ami alapvetően nem lakhatási célú terület, mint már körbevettem. Amikor körbevettem, akkor nem lakhatási célra lettem körbe. Van egy kerítés a fatelep körül. Jövök és építek egy házat a fatelep közepére. És most már igazából lakhatási célra használom ezt az egész kerítést. Akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Új le kell bontani a kerítést és újra kell rakni? De azt mondhassam, hogy lakhatási céllal kerítettem körül? Vagy törjem le egy részét a kerítésnek, és azt építsem újra? Szóval mit kell ilyenkor csinálni? Amarab nákmanom, hogy Smuel Kárpafész Mésze Szájmsonyunk a Fredira, a kétszádó Aisze, mit tud csinálni az ember ebben a helyzetben? Pajrecboj pirca, jöjszem eszel, vagy gajdrál eszel, vagy muta. Akkor ilyenkor az ember törje, nem kell az egész kerítést lebontani, de csináljon egy áttörést, ami nagyobb, mint 10 álma szélességű, nagyobb, mint 5 méter, ugye azt mondtuk, egy 10 álmánál szélesebb áttörés egy kerítésen, az már magát a kerítést vonja kétségbe, mert az már nem egy bejárat, hanem az már sokkal több, mint egy bejárat. Törjek át a kerítésen, törjem le a falat 10 álma szélességben, és azt a részt építsem újra, és mert most már azt a részt újjáépítem lakhatási céllal, akkor az egész kerítés úgy tekinthető, mintha lakhatási céllal jött volna létre. Na, mit csinál egy zsidó? Ha egy ilyen egyértelmű útmutatást kap, akkor visszakérdez, hogy hogy van ez? Hogy kell ezt csinálni? Azt mondod, hogy azt kell csinálni, hogy le kell törni, ki kell törni 10 ámát a kerítésen? Mi van akkor, hogyha ezt a 10 ámát a kerítésen nem egyszerre töröm át, hanem kitörök belőle egy ámát, visszaépítem, kitörök belőle még egy ámát, visszaépítem, kitörök belőle még egy ámát, és visszaépítem, csak úgy szépen sorjában. Egyszerre kell áttörni ezt a 10 ámát, vagy lehet így szalámizni? Baj elé, jó parac álma, vagy gadár álma, parac álma, gadár álma, és témi lesz, mert mi van ilyenkor? Amar lé. Láv hányodat nán, kol kli, bár a bátim, si uran kili mojnim, ve boi cheszki, ve nikevke mojice zájsz, a szomaj, ve hazav nikevke mojice zájsz, szomaj, átse és limoj, limojice limoj, máhu. Azt mondja, Talmud, tudod mit? Ehhez hasonló kérdés már volt egyszer. Sőt, szerintem még mi is tanultunk róla. Miről van szó? Itt van velünk Szidon Péter, ő biztos emlékszik, mert nagy mestere volt ennek a kérdésnek. Hogy egy eszköz tisztátalanná tud válni. Egy kosár, egy edény, cserépedény. Mi van akkor, hogyha ez az eszköz megszűnik eszköznek lenni, akkor többet már nem tud tisztátalanná válni, mert csak egy eszköz tud tisztátalanná. Mi az a pont, amitől úgy tekintem, hogy egy eszköz megszűnt eszköznek lenni? Például egy edény, egy kosár, egy cserépedény. A Talmud azt mondja, hogy amikor már akkora lyukak vannak rajta, hogy már egy gránátalma is kiesne belőle, akkor az már semmire nem jó. Már a gránátalma születnél se lehet használni. Azt kérdezte Rafuna, Hiszkia. Jó, akkor mi van akkor, hogyha létrejött egy lyuk, ami nincsen akkora, mint egy gránátalma, hanem mondjuk csak akkor, mint egy olívabogyó. De azt betapasztotta. Majd létrejött egy másik lyuk mellette, ami ugyancsak akkora, mint egy olívabogyó méret, és azt is betapasztottam. És aztán létezett még egy olívabogyó méretű lyuk, és azt is betapasztottam. Összességében az összes lyuk, amit betapasztottam, ha összeszámolnám és egybevenném, akkor az már gránátalma méret. De egyszerre nem volt ott gránátalma méretű lyuk. No, ilyenkor mi van? És mit válaszolt neki erre a kérdésre? Rabbi Yochanan. Amar a Rabbi Yochanan. Rabbi! Se nisalonu szándol, se nifszöke áhaszmehozna, ve tikna tome midrasz. Nifszöke snia tikna tohör, mina midrasz, ával tome maga midrasz, a márta alá, májsna, nisajnod a kájma snia, nem is snia, nem iknájna, márta alá, panim hadas ez baolakán. És erre azt a választ adta Rabbi Yochanan Hiszkiának, hogy mester, hát ez nem az eset, egy harmadik esethez hasonlít, amikor a szandálnak a szára szakadt el. Miről szól a szakadt szárú szandál kérdése? Van egy szandál. A szandálra, ha a szandálba belelép egy folyásos beteg, akkor a szandálat tomé midrasszá teszi. Az a folyásos beteg tisztátalanságával fertőzi. De mikor tud ugyanígy fertőzni a folyásos beteg tisztátalansággal a folyásos beteg? Akkor, hogyha az, amiben belépett, az egy cipőnek tekintető, hogyha az egy eszköznek tekintető. Egy szandál mikor szűnik meg eszköznek lenni? Akkor mind a két végén, mind a két oldalán a szára elszakad. Mi van akkor, ha nem egyszerre szakadt el, hanem elszakadt egyszer? Az egyik vége, azt megragasztottam, vagy megvartam, majd elszakadt a másik vége. Akkor ilyenkor mi van? És erre mit mondott Rebi? Azt mondta, hogy ilyenkor, amikor a második szára is elszakadt, akkor innentől fogva, ha meg is javítottam, az már egy új szandál. És miért? Mert lehet, hogy nem egyszerre szűnt meg mind a két végén a szandálnak a szára, de mégis, mert újra javítottam, akkor ez új szandál. Olyan ruha, amit sokat foltoznak, a vége már nem az eredeti ruha, hanem csak csupa folt. Már nem maradt semmi az eredetiből. Akkor ugyanígy itt is az a logikus, hogy azt mondjuk, hogy ugyanúgy, ahogy ez a válasz volt arra, hogy mi van azzal a kosárral, ahol nem egyszerre jött létre a gránátalma méretű lyuk, hanem darabonként szalámizva jött létre, és akkor ott is azt gránátalma szintű lyuknak tekintjük, és az az eszköz már nem eszköz. Ugyanígy a mi esetünkben is, amikor arról van szó, hogy a falat ki kell törni 10 ámas szélességben, azt nem egyszerre töröm ki, hanem sávonként töröm ki, és mindig azt a sávot visszaépítem, majd még egy sávot kitörök, visszaépítem, még egy sáv, visszaépítem. A végén megvan a 10 áma, akkor az már egy új kerítés. Kare alé lézdénbálinás. Rabbi Yochanan, amikor ezt meghallotta, amikor Hiszkia meghallotta Rabbi Yochanant, akkor azt mondta, psi, te nem is emberfia vagy, hanem egy angyal. Mások szerint azt mondta nekik, egy goindébálás, te egy emberfia vagy, egy mencs vagy, ugye? Hogy magyarul is mondják, ez egy, magyarul nem mondják annyira, hogy ez egy ember, azt mondják, nagyon úriember, mondjuk azt mondanák. Ilyen jidisül azt mondjuk, er is a mencs, zeben adám, Zegever. Egy másik mondás, hogy nem is vagy emberből. Te olyan okos vagy, olyan fantasztikus okos vagy, hogy nem is lehetsz emberből. Oké. Ezt a kérdést is lezártuk. Erre iszunk egy kicsit. Mária kérdezi, hogy borospince nem volt a közelben. Miért lenne szükség borospincére? Hogyan ide a borospince, Mária? Magyarázd meg nekem. Valamit én elfelejtettem. Oké. Amen Afkahannon. Ne havasa hajrá bátim, én me táltalim ba, ella bárbe ámasz. Van már rám náhmanim passzak, hogy peszak mutatne táltalim be kula. Mi a helyzet a hátsó udvarral? A hátsó udvarról azt tanította Kána, ugye a hátsó udvar az körülbelül olyan, mint a manapság a társasházakban a Lichthof. Ugye ez egy olyan udvar, a világító udvar, aminek igazából nincsen használati célja. Sőt, olyannyira nincs, hogy nincs is kiárat rá legtöbb esetben a lakásokból. Ugyanígy egy hátsó udvar, kialakult egy ilyen használaton kívül hátsó udvar. Az azt mondja, ugyanúgy nem számít magánterületnek, mint az a nem lakhatású, nem lakhatási céllal körbevett fatelep, amiről eddig beszéltünk. De, ezt hozzátette Rav Nachman, ha ehhez a Lichthofra rányítottak, erre a hátsó oldalra rányítottak egy ajtót a lakásból, akkor az már használati célú, és már minden rendben van. Lajamran, erre se passzach, ugye szöjfuká, ával húká flopé, szavach laj. És az, de hozzátette azt is, ez mindikor igaz, ha ez a hátsó udvar azután jött létre, hogy én rányítottam egy ajtót, vagy azután vettem körbe, hogy én rányítottam egy ajtót. Ugye ezért a Lichthofos példám egy kicsit csántít most már. De ha előbb volt körbevéve, lásd Lichthof, és utána nyitottunk rá egy ajtót, mint az Oberlander rabbinál, elárulom a kulisszatitkot, ő az Elsemeten lakik, és nála ott kezdődik a Lichthof, és ezért csinált egy kiáratot az egyik hátsó szoba ablakát átalakította ajtóvá, és szukottkor, sátoros ünnepen ott rakja össze a sátrat, van egy belső szobája, egy gyönyörű szobája, ahol tud csinálni szüké. Most az ő esetében előbb volt a kerítés, és utána nyitotta rá az ajtót. Szóval ekkor már nem lehet. Miért? Mert amikor körbevették azt a területet, akkor nem lakhatási célra lették körbe. Ugyanaz a problémánk, mint az előbb volt a fatelepnél. Azt mondja, a Talmud, passzakam le szajfukaf, sita. Miért kellett ezt mondani? Ez magától értetődik? Eddig is egy paromból indultunk ki, hogy ilyen esetben például a kerítési részét le kell bontani, és újra kell nyitni. És újra kell építeni. Miért kell ezt mondani? Lőjcíkani izbej bej dari. Mához a téma dájt, de bej dari avdej. Másmillan. Azt mondtam, hogy azért kellett ezt mondani, mert ez még egy olyan esetben is igaz, amikor valamilyen használat azért volt ennek a hátsó udvarnak. Például, hogy volt benne egy ilyen kis örlőgép, egy ilyen kis búzaörlőgép. És utána nyitottuk rá az ajtót a házból, és utána vettük körbe egy kerítéssel. És ilyenkor azt gondolhatnám, hogy valójában a kerítéssel nem azért vettem körbe, mert kinyitottam az ajtót, és ezért már lakhatási célja ennek a területnek, hanem azért vettem körbe, mert őrizni akarom, vigyázni akarok a örlőgépre, és ezért mondta azt Rav Nachman, hogy ebben az esetben ez stimmel. Hogy azért kell kihangsúlyozni, hogyha később nyitotta, vagy ha később vette körbe kerítésre, mint hogy rányította az ajtót, akkor rendben van. Miért kellett ezt hangsúlyozni? Mert ha van egy olyan tényező is, ami miatt azt gondolhattam volna, hogy a kerítés nem azért van, mert én lakhatási cél miatt akartam körbevenni, hanem valami más célból, lásd, örlőgép, amit erre vigyázni akarok, akkor se gondoljam ezt, hanem tudjam, hogy ez mind stimmel és minden van. Oké. Kárpaf jöjszön bész a szájm, s a húkafle dirani szmálemáim. Következő esetünk. Hű, kezd bonyolódni. Van egy fatelep. A fatelep több, mint 5000 négyzetméter. 5000 négyzetem van. De lakhatási célra lett körbevéve. Akkor ez nincs stimmel. Ugye azt mondtuk, ez az 5000 négyzetem csak a nem lakhatási célra körbevett területekre vonatkozik. De történt egy kis problém, egy petit malheur. Elelt az eső, és megtelt az egész vízzel. Most már nem nagyon tekinthetjük lakhatási célnak. Szavora bénylem még már. Kezdrajm dami. Veaszir. A bölcsek azon az állásponton arra az álláspontra akartak helyezkedni, hogy ez olyan, mint amikor lakhatási céllal körbevettél egy fatelepet, majd bevetetted vetőmaggal, onnantól fogva az nem tekintető a lakhatási célnak. És mivel nagyobb, mint 5000 négyzetáma, ezért tilos. Ugyanígy a víz. Te lakhatási céllal vetted körbe a területet, de mivel megtelt vízzel, az olyan, mint hogyha bevetetted volna, mert most már nem lehet lakhatási célra használni, ezért nem jó az egész. Amelé rabába áhvod rabába sársé, hachemra műsém rab. Erre jött rabába, és azt mondta, nem értek veletek egyet. Miért? Mert Rava egyszer azt mondta, hogy a víz, ami egy területet megtölt, az nem a vetőmaghoz hasonlít, hanem a gyümölcsös fához. És mit mondtunk? A gyümölcsös fa is egy bevetése a területnek, de az egy olyan vetés, egy olyan ültetés, ami engem nem zavar, mert a gyümölcsös fa mellett mégiscsak tudom használni a lakhatási célt. Megtelt vízzel a területem, az nem zavarja a lakhatási célt. Na jó, de ezért valamilyen észszerűség ebben is kell, hogy legyen. És erre mondta a Meimár, közben lapoztunk a B oldalra, amár a Meimár, hú, de házjen le tasmissza. Ável löj házjen le tasmissza löj. És mindez mikor igaz? Csak akkor mondta, azért valami használatra mégis lehet használni. Ha nem lehet semmire használni, az tényleg nem lakhatási cél. Amár a Vási, még egy megkötés, hú, de házjen le tasmissza námin löj amrön, ele se én be umka jöjszön vész a száj. Ável jésbe umka jöjszön vész a száj, masszor. Ez, amit mondtunk, ez csak akkor igaz, még akkor is, ha lehet használni valamit, hogyha nincsen tisztefach mélységben nagyobb, mint 5000 négyzetáma víz. Mert tényleg létrejött egy medence tulajdonképpen, egy 80 centi mély, 5000 négyzetméter méretű medencét, azt nem lehet mire, az már egy tó. És egy tó az egy kármelisz, az már nem számít magánterületnek. Láb mirszei mide de havre a kárje de piri, és azt mondja, Talmud, ez az utolsó megkötéssel nem értek egyet. Ez nem igaz. Lehet mélyebb is a víz. Lehet nagyobb területen is a víz, mint 5000 négyzetáma, és tisztefach mély. Honnan tudom? Vegyünk egy gyümölcsös kertet. Egy gyümölcsös kertnél nincs olyan megkötés, hogy a kertben, hogyha felhalmozok, nem tudom, hatalmas mennyiségű almát, ami mélyebb, mint 10 tefach, és nagyobb, mint 5000 négyzetám, akkor azt a terület már nem használható. Most felhalmoztam, ugye itt meg vizet halmoztam föl. Ezzel semmi probléma nincsen, nyugodtan lehet továbbra is itt vinni. Oké. Okay. Most jön az utolsó esetünk, ami egy elég bonyolult eset, úgyhogy kénytelen leszek megint a rajzot mutatni nektek. Ja, ezt az esetet azok, akik podcasten hallgatják majd ezt az előadást, nagyon nehezen fogják tudni elképzelni, annyi részlete van, de megpróbáljuk majd szóban is leíróan előadni a történetet. Nos, nem tudom, mennyire jól látszik a rajz. Itt van egy folyó. A folyóval párhuzamosan szőlők vannak. Szőlőskertek vannak. A szőlőskertek körbe vannak véve az összes oldalról, az egyik oldalról a folyópart a kerítésük, és a másik oldalról pedig körbe vannak véve. Itt van egy sikátor, ja, a szőlőskertekben vannak házak is. Van egy sikátor, ami a két szőlőskertet átszeli, egészen ki a vízpartig. És a sikátor nem közvetlenül a közterületről jön, innen, hanem a közterületen, ahogy bejövök, van egy másik sikátor, onnan van egy úgynevezett hátsó udvar, ami nem lakhatási célú udvar, és onnan megint bemegyek egy sikátorba, és kijutok a vízpartig. Ugye? Kellően bonyolult az esetünk. Oké. Okay. A híre hava de hávja be pumne hara. Van egy sikátorom, ami kifut a vízig. De hát gisza hávja pa sziach le massa. Az egyik vége az egy ilyen hátsó udvarszerűséghez, nem lakhatási célú, hátsó udvarszerűséghez nyúlik. De hát gisza le svilsel kramim. A másik vége pedig belenyúlik a szőlősökbe, a szőlősök közé. Usvilsel kramim a szellekli gudanára, és egészen kifut a folyóig.
Most mi itt a kérdés? A kérdés az az, hogy a kérdés a következő. Pillanat. A kérdés a következő. Itt ugye az egész rendszer, ja még azt nem mondtuk, hogy a végén az első nem. Az egész rendszer az egy zárt rendszer, ugye itt lakhat, tehát létre lehetne hozni egy zárt rendszert, lezárom az első sikátornak a végét, és akkor itt van egy zárt rendszer, ami tipikusan egy zárt végű sikátor, az egyik végén lezártam egy kapu formával, a másik végén lezárja a folyó, és az egész az egy zárt rendszer, amiben ha éruvat csinálok, akkor lehetne vinni. A kérdés az, hogy középen ez a nem lakhatási célú terület, ez el tudja rontani a dolgot. És azt tudjuk el mondani, hogy itt tulajdonképpen nem egy hosszú sikátor van, amire néznek a házak, és aminek a két vége le van zárva, hanem két sikátor van, amely mindkettő belefut egy nem lakhatású célú területben. Ez volt a kérdés. Mit lehet ilyenkor csinálni? Mivel az egészet most egybe vontam, és egy tulajdonképpen lakhatási célú területként lezártam. Ugye lezártam a két sikátor végét, és ezzel a középső hátsó udvar is be lett vonva a sikátorokba, és most már ez mind lakhatási célnak tekintető, és érú, stb. Igen, ám, de amikor eredetileg körbevettem, akkor még nem lakhatási célra vettem körbe, mert egy-két kerítést ott ugye a szőlős kerítéseként hoztam létre, maga az a terület létrejött, ugye ez a nem lakhatási célú középső terület. Ilyenkor mit mondtunk, hogy alapból mit kell csinálnom, ha egy kerítés már korábban megvolt, akkor le kell bontanom egy 10 ámányi hosszúságú részt belőle, és újra kell építenem. Igen ám, de ezt nem lehetett újraépíteni olyan könnyen, mert nagy darabokból állt a kerítés, és ezért valami más megoldást kell, akartak kitalálni. Amara báje, héhi navid, mit lehet ilyenkor csinálni? A báje azt mondta le, ávid léme hicá gudadön a hara. Van egy ötletem, hozzunk létre egy kerítést a folyóparti végén a sikátornak. És akkor az egy új kerítés. Igazából de nem kéne kerítés, mert maga a folyópart az kerítésnek tekinthető. De csináljuk így. Mert azt mondták nekik, ez mégse jó. Én őszi mechica, mechica. Ez mégse lehet jó. Mert nem egy kerítésre, nem lehet, nincs értelme még egy kerítést rátenni. Lehet, hogy nem volt fizikailag kerítés, de gyakorlatilag volt, mert a folyópartot kerítésnek tekintem. Oda építek még egy kerítést, mi értelme van, akkor azt csináltam egy dupla kerítést. Vele avid légy szureszö peszak a puma de svilde kramim, sel kramim. Azt mondja a Talmud, akkor csináljak egy kapualjat, egy kapuformát, a második, tehát a folyóhoz közeleső sikátornak abba a végében, ami nem a folyó oldali, hanem a valamikori használaton kívüli udvar oldali. Én azt mondtam, hogy ezt meg azért nem lehetett, mert ott keresztül mennek a tevék, és le fogják verni azt a kapuformát. El a már a báj, le avéd a piszkad, és fülsel kramim, de sel kramim. Erre azt mondta, jó, akkor csináljuk meg csináljunk egy állógerendát ugyanide, nem egy kapuformát, hanem egy állógerendát, és hogyha ez elegendő ahhoz, és elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy a második sikátort, ami a folyó felé esik, azt feloldja, akkor ugyanígy elegendő kell, hogy legyen, hogy azt a valamikori használaton kívüli udvar részt feloldja. Értsétek, akkor
miről van szó. Tehát azt javasolta, hogy ide, először azt mondta, tegyünk ide egy kapuformát. Igen, ám csak a keresztül menek, a tevék le fogják verni. Azt mondta, akkor tegyünk ide egy állógerendát. És mivel az állógerenda erre a sikátorra jó lesz, akkor ezt a területet is fel fogja oldani. Igen, ám, de azt mondta erre neki, Rav, jöjjmrű lechim moil, lesvilsel kramim da alma. Azt mondta neki, Rav, ez nem jó, mert az emberek azt fogják mondani, nem fogják érteni az egész szituációt, azt fogják mondani, hogy egy egyszerű, nem lakatási céllal körbevett területen, hanem mondta ez, ami létrejött egy sikátor két szőlős között, azt is fel lehet oldozni egy állógerendával. És ez félreértésekre fog helyet adni. Ez a megoldás neki nem tetszett. Akkor milyen megoldást lehet kitalálni? Amar Rav, avdinanlé le pirlechi le piszcha de massa, de migon de hanelé le piszcha le massa, lechi le massa, de hanelé námi le rachva, azt mondta erre a Rav, tudod, mit csináljunk? Csináljunk a legkülső bejárathoz, már a közterülethez eső bejárathoz egy állógerendát, és mivel az feloldoz, befelé jövet az első sikátort, akkor az feloldozza a valamikori hátsó udvart, és feloldozza a második sikátort is. Most erre a Talmud el fogja magyarázni, hogy akkor ez hogyan megoldás az egész területre, és azt mondja, Hilkach, til tulébe massa gufa sari, magában a hátsó udvarban most már lehet vinni. Til tulébe rachve gufa sari, magában a sikátorban is lehet vinni. De massa le rachve, mi rachve le massa pligiba, rav áchve, rav vinachád, asszáve hát sari. A kérdés az, hogy ez a két terület, hasonló kérdés, mint a Simon és a bölcsek között volt az előbb. Ugye most már lehet vinni
itt, lehet vinni itt, de lehet-e vinni e között, és e között, és e között, és e között. És mit fog mondani erre
a Talmud? Azt mondja, ez egy vita, természetesen, mi más lenne, mint egy vita. Nechlekubar, áhover, vina, hád, asszere, hád, sari. Mánde sari, de a lékadi jairin. Az, aki aki megengedi, hogy vigyünk a hátsó udvarba, a sikátorba, a hátsó udvarba, az azért engedi meg, mert ez nem tekintető egy különálló lakhatási területnek, ezért nem kell írúvat csinálni közötte. Umánde az, hogy zimlende hábebedi jairi vasszeretől túli, és mások szerint viszik tilos, mert mégiscsak időnként kiszolgálja az ott lévő lakhatási területet, és ezért ez külön területnek számít, és ezért az egyikről a másikra nem lehet érú nélkül vinni. Itt állunk meg, kérem szépen, elértük a 25-ös lapot. Holnap egy kicsit több Agádá lesz, sztorizás, úgyhogy tudom mindenkinek ajánlani. Találkozunk holnap este, addig is mindenkinek további kellemes estét, szép álmokat a holnapi viszontlátásig.